Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. A másodikra így felelt, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. A harmadik alkalommal így szólt, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Eddig a kiemelés, foglaljuk el helyünket. Az elmúlt héten a magyarországi keresztény egyházakban is a Teremtés hetét ünnepeltük. Körülbelül 5 éve csatlakozott ehhez egyházunk is, ez egy nemzetközi mozgalom, keresztény mozgalom, ami a teremtett világ megóvásáért kelt életre. A mozgalom célja az, hogy felhívja minden ember figyelmét, így a hívő emberek, a keresztény emberek figyelmét is a teremtett világra, annak csodájára, ugyanakkor felhívja a figyelmet az emberi élet és az emberi talán túl önző viselkedés következményeire, ami ugye a természet károsítás és rombolás. Tehát az elmúlt héten sok református gyülekezetben is ilyen témájú előadásokat lehetett hallani, lehetett együtt gondolkodni azon, hogy mit tehetünk mi, porszem emberkék, egyáltalán ére valamit, ha én otthon odafigyelek ezekre, hogyha a többi nem csinálja. Sok izgalmas kérdést fölvett tehát a Teremtés heten. A mai igehirdetésünkkel, a mai együttlétünkkel szeretnénk ezt a témát is érinteni és foglalkozni, annak ellenére, hogy a felolvasott szakaszban nem hallunk teremtésről, és mintha nem is nagyon kapcsolódna ide. Mégis azonban felfedezni véltem olyan összefüggéseket, ami miatt ide tudjuk hozni ezt a témát is. Jézus megkísértésének történetében 3 kísértésről van szó, és ezek gyakorlatilag egy-egy szóban összefoglalható kísértések. Az egyik az étel, a szükség, a második kísértés a hatalom kísértése, a harmadik pedig a biztonság utáni vágy, és az ebből fakadó kísértések. És hogyha ezt a 3 dolgot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az élet e 3 területén tudja az ember a legtöbbet ártani a teremtett világnak. Ezért tehát minden egyes kísértés után, amikor erről beszélünk, az utolsó mondat egy gondolat erejéig a teremtett világban történő összefüggésekre is szeretnék rávilágítani. Tehát végig fogjuk menni a kísértéseket, és mindegyik végén lesz egy-egy példa a teremtett világgal kapcsolatban is. Egyetlen fogalmat szeretnék kiemelni, ami bizonyára ismerős sokunk számára a teremtés témakörében, vagy a teremtett világ megóvása témakörében, és ez az ökológiai lábnyom fogalma. Nem tudom, hogy ki hallotta már, biztos, hogy sokan. Ökológiai lábnyom. Mit jelent ez? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egy ember biztonságban tudjon létezni, tehát meglegyenek a szükséges energiaforrások a létezéséhez, mekkora földterületet használ el, pontosabban nem csak földterület, hiszen halakat is eszünk, az ugye például az óceánban van. Tehát figyelembe véve a bolygó összes hasznos területét, legyen az víz vagy föld, mennyire van szükségünk ahhoz, hogy éljünk. Ez most 2014-ben 1,5 hektárt jelent. Tehát 1,5 hektárra van szüksége egy embernek ahhoz, hogy az életét biztosítani tudja. Ezzel szemben, főleg a modern társadalmakban, ennél lényegesen több erőforrást használunk el. Hadd mondjak egy-két példát. Például az Egyesült Államokban ez a szám majd 10 hektár per fő. Pedig csak 1,5 hektár áll rendelkezésre, elosztjuk a világ népességét a rendelkezésre álló terület számával. Az Egyesült Államokban ez majd 10, az Egyesült Arab Emirátusokban 8,9, Kanadában 8,5, Magyarországon az egyfőre eső ökológiai lábnyom 3,7 hektár. Még egészen jól állunk. De azért hoztam ezt az egészet, hogy megértsük, hogy mi következik ebből. Hogyha csak 1,5 hektár áll rendelkezésre per fő, és mondjuk az Egyesült Államokban 10-et használnak föl, akkor ebből következik valami. Hát az, hogy valakitől elveszik. Valakitől elveszik, és így tudják a 10-et biztosítani. Honnan veszik el? A harmadik ország népeitől. Afrika, Ázsia millióitól, szegényeitől és nyomorultjaitól. Rögtön tehát azt gondolom, hogy bele kell, hogy ütközzön a nyugati ember, főleg a nyugati keresztény ember, hogy az az életvitel és az az életmód, amit mi folytatunk, az méltó-e a teremtéshez, ahol mindennek helye és rendje volt. Méltó-e az az életmód, amit mi élünk, az Istenhez, aki az embernek különös feladatot adott a teremtésben, hogy óvja, gondozza ezt a világot? Vajon igazságos-e az, hogy én tízszer annyi erőforrást használok el, mint mondjuk egy afrikai ember? Izgalmas kérdések ezek, és látjuk tehát, hogy nem húzhatjuk ki magunkat ez alól, ezért is örülök, hogy az egyházak is foglalkoznak ezzel a témával. Azt gondolom, hogy nagy a kísértés mindnyájunk számára arra, hogy az élete egy kicsit komfortosabb vagy jobb legyen. Kísértést szenvedünk, azt gondolom sokszor, hogy, és ez igazából nem baj, hát pár tízezer forinttal több havi bevételt mindnyáján el tudnánk viselni. Mondjuk lecserélni a régi elhasználódott használati eszközeinket mindnyáján el tudnánk viselni. Újabbra cserélni a régi nagyfogyasztású autónkat mindnyáján el tudnánk viselni. Nem ezzel van a baj. A baj az, hogy ezekre a sokszor kísértésekre milyen választ adunk. És itt kapcsolódunk össze, a kísértés az, ami közös nevezőre hozza a teremtett világ felett való aggodalmunkat a felolvasott történettel. Nyilvánvaló, hogy Jézus számára ez a kísértés nem az ökológiai lábnyommal volt összefüggés, mert ez magától értetődik. Nézzük meg tehát, hogy az ő esetében, Jézus esetében mi volt az a három dolog, amin keresztül kísértést szenvedett. Előtte azonban el kell mondanom azt, hogy ne gondolkozzunk olyanokon, vagy ne vigyük a gondolatainkat olyan irányba, hogy most hogy történhetett meg ez a kísértés. Most tényleg kézzel fogta a kísértő Jézust, és fölvitte egy magas hegyre, onnan látta az egész világot. Nyilván nem, tudjuk, mivel a föld gömbölyű, nem valószínű, hogy van olyan pontja, onnan az egész világ belátható. Nyilvánvaló, hogy nem úgy kell ezt most elképzelnünk, hogy Jézus tényleg ott állt a templom tetején, és éppen azzal kacérkodott, hogy leugrik-e vagy nem. Hogyha ilyen irányba megyünk, akkor jogosan mondják rólunk, hogy egy kicsit elmaradottan gondolkozunk mi keresztjének. Értsük meg ennek az üzenetét és lényegét. Itt egy Jézus belsejében, lelkében lezajlott kísértésről van szó. És ezt azért nem nehéz elhinni, mert a kísértés mindnyájunk számára ott belül fogalmazódik meg. Mindnyájunkat ott kísért meg belül a kísértő, de ahogy valaki fogalmazott, a kísértő az leginkább a saját gondolataink, a saját vágyaink. Csak az ember szereti mindig a felelősséget rátolni valaki másra. Azért követtem el ezt, mert a kísértő ezt mondta. Nem is én vagyok a hibás, én csak elszenvedője vagyok ennek a csúnya kísértőnek. Nőjünk föl. Nyilván senki ne vegye ezt most személyes sértésnek. Nőjünk föl, hogy az igét tényleg úgy értelmezzük, ahogy azt szól hozzánk. Jó, tehát ennyit bevezetésképpen, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is zajlott le ez a kísértés Jézus esetében. Tegnap az előkészítő alkalmon a megkeresztelkedése történetét vettük. Amikor is elhangzik egy szózat a mennyből, miután Jézus megkeresztelkedik, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Jézus kap tehát egy lelki lökést, egy megerősítést, hogy igen, végig tudod csinálni azt az utat, amiért te erre a földre jöttél, mert benned gyönyörködöm, mert az vagy, akinek gondolod magad, indulj hát el. Szerintetek véletlen, hogy rögtön ezután olvassuk a megkísértés történetét? Ugye, hogy értitek, hogy nem véletlen? Mert pontosan így történik a mi életünkben is. Miben szenvedjük el a legnagyobb kísértéseket mindig? Ami a legfontosabb számunkra. Amiben a leginkább szeretnénk megállni. Jézus számára ez az ő küldetése, betöltése volt. És nézd meg, mindegyik kísértés ezt akarja megtámadni. Ezt akarja kétségbe vonni. Rögtön így kezdődik az első, ha te vagy az Isten fia. Érted? A lényegében kísértetik meg. Tényleg az vagyok, aki? Tényleg lesz erőm végigcsinálni? Tényleg képes leszek kitartani még a kereszten is, miközben átszögezik a kezeimet, lábaimat? Tényleg lesz bennem erő? Nézd meg, hogy a kísértés rögtön ezzel kezdődik. Ha te vagy, akkor adj magadnak bizonyítékot. Azt olvassuk, hogy 40 napig böjtölt a pusztában Jézus. 40 napig nem evett semmit, ennek nem az volt a célja, hogy magát teljesen leamortizálja, hanem minden idegszálával a küldetésére akart koncentrálni. Az útra, ami előtte van. Minden idegszálával. Ezért megvont magától mindent, hogy maga előtt ne lásson mást, csak a küldetést, az utat, amit be kell járni. Testvérek, ő így készült. Ő így készült a küldetésére. Ő így készült az Istennel való együttlétre. Csak úgy csendesen kérdezem meg, hogy mi hogy szoktunk készülni az Istennel való együttlétre. Vagy akár csak a vasárnapi ige hirdetésre. Öten vagyunk testvérek, emlékszem gyerekkoromból, hát ha mindjárt otthon voltunk, elég nagy zaj volt, és azért valahol valamelyik sarokban mindig volt valami kis fülhúzás vagy veszekedés, nem komoly, de azért zaj mindig volt. És emlékszem, szüleim szombat délután este fele már mindig azt mondogatták, hogy csendesedjünk gyerekek, készüljünk a holnapra. Készüljünk, mert templomba megyünk, az Isten jelenléte. Oda nem lehet úgy menni, hogy a fejünk állandóan zsong és teli van, és mindig csak csendesedjünk, készüljünk. Szoktunk-e készülni így? Akár a templomba jövetelre. Vagy csak éppen mindig egy nagy veszekedés után becsukjuk az ajtót magunk után, és eljövünk. Hány ilyen volt, emlékszem nálunk is. És olyankor olyan nehéz volt mindig figyelni a templomba. Szóval, hogy készülünk a mi küldetésünkre, az Istennel való együttlétünkre? Jézus így készült. 40 napig nem evett, elég egyértelmű, hogy éhes volt a végére. És elég egyértelmű, hogy a kísértés ezt próbálta megragadni, és azt így hangzik a kísértés. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változik kenyérré. Ha Isten fia vagy, ha ezt te elhiszed magad, akkor te ezt meg tudod csinálni. Hát miből telik neked ebből a kőből kenyeret csinálni? Képes vagy rá? Ha az vagy, aki? Hát ha nem, akkor legalább most kiderül, és nem fogsz bejárni fölöslegesen egy ilyen utat. Micsoda lényegre törő kísértés ez. Jézus azonban azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember. Mire utalt ezzel? Azzal utalt, hogy az életnek legalább két oldala van, csak úgy, mint a pénzérmének. És az ember, aki állandóan csak a pénzérme egyik felét lesi és nézi, az ember becsapható. Mert a lényeg a másik oldalon van, lehet, hogy mennyit ér az a pénzérme, ahhoz látni kell a másik oldalt is. Nem lehet mindig csak az élet egyik részét, mondjuk a testi szükségleteket kielégíteni. Nem csak kenyérrel él az ember. Nem csak arra van szüksége az embernek, hanem az Isten igéjére is. Azt gondolom, hogy innentől senki nem mondhatja, hogy nem érti, miről van itt szó. Hiszen a legtöbb kísértés nálunk is így kezdődik, hogy ha. Ha te tényleg keresztény vagy, akkor most nem buktál volna el. Ha te tényleg az Isten gyermeke vagy, akkor most nem így viselkedtél volna. Akkor türelmes lettél volna, akkor megbocsátottál volna. Lehet, hogy nem is vagy az igazából. Ismerjük ezt a kísértést? Amikor el akar bizonytalanítani minket valami, arról az útról, amin járunk. Biztos Isten gyermeke vagy? Látszik ez az életeden? Ha hívő ember vagy, akkor összefoglalóképpen így tehetem fel ezt a kérdést. A hívő ember vagy, hogyan viseled a szükséget? Mert a kenyér ebben a jelenetben a szükség megtestesítője. Hogyan viseled a szükséget? Hogyan viseled valami alapvető dolognak a hiányát? Magyarul, hogyan tekintesz mondjuk az életszínvonaladra? El tudnád viselni, hogy egy kicsit magasabb legyen? Persze, hogy el. Mi fér bele ahhoz, hogy ezt megtedd, hogy ez megtörténjen? Jézus esetében a kenyér, az élelem volt a megtestesítője a szükségnek, Ma lehet, hogy a te életedben nem kenyérgondok vannak, hanem mondjuk egy betegség okoz szükséget. És egy betegség okoz állandó frusztrációt is, és feszültséget az életedben. Hogyan tekinted mondjuk a betegség által jövő szükségre? Lehet, hogy valakinek életében valakinek az elvesztése okoz hiányérzetet és szükséget. Szükségem lenne rá, de már nincs velem. Szükségem lenne arra, hogy átöleljen, de már nem történhet meg. Szükségem lenne, hogy újra itt legyen, hogy végre ki tudjam neki mondani azt, hogy bocsánat, vagy azt, hogy megbocsátok, de már nincs itt. Az egész kísértés gondolatnak ez az összefoglalója, hogyan viseled hívő emberként a szükséget. Az élet minőségét nem a szükségek betöltődése adja meg. Ha így lenne, akkor minden gazdag ember boldog lenne, hanem az Istennel való betöltekezés. Erre figyelmeztet minket ez az első kísértés. Hogy állunk ezen a téren? Mit teszünk meg azért, hogy ez megtörténhessen? És akkor jöjjön most a gondolat, ami a teremtés hetével kapcsolatos. Érteni fogjátok, hogy jön ide. Ma az egyik legnagyobb környezetszennyező ipar ág, az az élelmiszeripar. Egy ilyen gondolatot olvastam, egy hamburger elhagyásával annyi üvegházgáz kibocsátást takarítunk meg, mintha 200 kilométerrel kevesebbet autóznánk. Magyarul egy hamburger előállítása az annyi energiára van szükség, mintha 200 kilométert autóznánk. Ezek egészen döbbenetes számok. És amikor bemegyünk és gyorsan megesszük azt a hamburgert, eszünkbe sem jut, hogy micsoda energia befektetés van e mögött. A kérdés, hogy szükséges-e ez? Szükséges-e ez olyan áron, hogy mondjuk Afrikában éhen halnak az emberek, mert mondjuk a kávé ültetvények vannak olyan területeken, ahol búza kellene, csak azért, hogy mi itt Európába be tudjunk menni a boltba, és be tudjuk venni a kávét a boltról. Igazságos ez így? Jó ez így? Ha egy négyszemélyes család egy héten egy hús- és sajtmentes napot tart, az olyan, mintha négy hétig nem használna autót. Többenetes. Mert a hús jellegű állattartás az egyik legkörnyezetszennyezőbb dolog. Heti egy nap hús- és sajtmentes nap, mintha négy hétig nem használnánk autót. És ezek ugye mind-mind valahol a szükségek témakörében mozognak. Meg a jogaim témakörében mozog. Nekem jár az, hogy autóval menjek, nekem jár az, hogy húst tegyek minden, nekem jár az, hogy sajt, de a másiknak nem. Milyen áron töltjük be a szükségeinket? Látjátok, mennyire összefüggnek ezek a dolgok. A második kísértés a hatalom kísértése volt. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden országát, és ezt mondta neki: neked adom mindezt a hatalmat, ha leborulsz előttem. Jézus így válaszolt: megvan írva, az Urat a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Hatalom. Megfigyelted, hogy minél nagyobb a belső nyugtalanságod, minél nagyobb az önmagaddal való elégedetlenséged, annál jobban törekszel hatalmaskodni valaki felett. Volt régen egy mondás, ami így hangzott, hogy ha tudni akarod, főleg falun érthető, tudni akarod, hogy milyen ember, menj és nézd meg, hogy bánik az állataival. Ugye? Hány és hány olyan történetet ismerünk, amikor úgy bánt egy gazda mondjuk az állatjával, hogyha vele bánnának úgy, akkor egy napig se élne. Miért? Mert a belső bizonytalanságát verte le a másikon. A belső bizonytalanságát és nyugtalanságát próbálta leplezni valaki felett való hatalmaskodással. Millió és millió példát lehetne hozni az életből erre. Döbbenetes, amikor egy szülő úgy rátelepszik a gyermekére, hogy megnyomorítja az életét. Tudod, mennyi ilyen van? Az a belső nyugtalanság, bizalmatlanság és fáradtság, vagy önmagammal való elégedetlenséget kiélem azzal, hogy hatalmaskodok a gyerekem felett. De ez ha tudatában lennék, nem tenném, de tudod, hogy történik az ilyen? Úgy, hogy például kényszerítem a gyerekemet valamire, amit annak idején én nem tudtam megtenni, vagy nem adatott meg. Majd ő megvalósítja. Jót akarok a gyereknek. Hány olyan történet van, amikor kisgyerekeket kényszerítettek szüleik arról, hogy templomba járjanak. És alig várta az a gyerek, hogy felnőtt legyen, és soha többé a lábát be nem teszi a templomba. Pedig csak jót akartak a szülei. Miért szükséges mást kényszeríteni arról, hogy templomba járjon? Lehet, hogy a saját bizalmatlanságomat, pontosabban nyugtalanságomat és elégedetlenségemet akarom palástolni így. Ezért volt az, hogy annyi embert meg lehetett a hatalom ígéretével szédíteni és csapdába csalni. Hatalmaskodni valaki felett az valahol egy bizsergető gondolat. Nézd meg, egy egész rendszer épült föl erre, a kommunista rendszer. Mindig a legkevésbé alkalmasak voltak pozícióból, hogy finoman fogalmazza. Mert őket lehetett, a buta, az egyszerű embereket a hatalommal megszédíteni. Aki biztos a dolgában, annak nincs szüksége erre. Jézus lehet, hogy éppen elbizonytalanodott magában. Arra, hogy vajon ő tényleg képes lesz ezt az utat végigjárni, rögtön jön a hatalom kísértése. Teljes logikus, teljesen logikus. Jön a kísértés, hatalmaskodj, telepedj rá, folytsd meg a szereteteddel, kényszeríts rá jó dolgokat. Közben magamban vagyok bizonytalan. Hogy válaszol Jézus? Hogy kerülheted el a hatalmaskodás kísértését? Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Csak neki szolgálj. Merülj egyre mélyebben az Isten szolgálatában, az ő igéjének megtartásában, és egyre biztosabb leszel ügyedben. És nem lesz szükség, hogy más felett hatalmaskodj. Hogy jön ez a teremtés hetéhez? Ma a hatalom egyet jelent a háborúval. Lehet, hogy régen is. Persze, ezekben a percekben is folyik háború a bolygó több területén. És mi itt a híradásokból hallgatjuk, és bele se gondolunk, hogy ez az egész csak valószínű színjáték és vakítás, és nem szól másról, csak bizniszről, pénzről, mert a fegyvergyártó hatalmas cégeknek el kell adniuk a fegyvert, és ha nincs háború, nem tudják eladni. Az egész amerikai törvényhozás mögött a fegyvergyártó cégek lobbija áll. Ezek ma már tények. Kinek az érdeke a háború? A háború az hihetetlen erőforrásokat igényel. Üzemanyag és minden egyéb. Nézd meg, hogy az önmagában bizonytalan modern ember hatalmaskodik erővel mások felett. Hát így kapcsolódik a teremtés hetéhez ez a gondolat. És végezetül a biztonság érzet. Ezután elvitte őt Jeruzsálemben, a templom legmagasabb pontjára állította, és ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, ugolj le innen, mert meg van írva, angyalainak megparancsolta, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Ez valóban meg van írva, ez egy Zsoltár idézet. Jézus így válaszolt neki, ne kísérd az Urat, a te Istenedet. A keresztény ember másik nagy kísértése a hamis biztonságérzet, utáni vágy. Ha én kifizetem az Istent, akkor neki kutya kötelessége megőrizni engem. Ha én dobok a perselybe, akkor őrizzen meg engem. Ha én odaszánok 168 órából egy órát vasárnap, akkor aztán őrizzen meg utána. Ne érjen engem semmi rossz. Lehet, hogy nem talán az itt ülők nagy kísértése ez, de rengetegen vannak így. Kifizetem az Istent. Rá kényszerítem arra, hogy megőrizzen. Hamis biztonságérzetet akarok magamnak. Én akarom bizonyítani, és én akarom rendezni, és én akarom szervezni a saját életemet, biztonságomat. Ez a kísértés erről szólt. Hát bizonyítsd be magadnak, hogy tényleg vigyázz rád az Isten. Ugolj le! Meg van írva, úgyis majd megőriz. Mi mindent meg nem tesz a ma embere azért, hogy hamis biztonságban érezze magát. Nem rossz szándékú dolog ez, mert nyilván mindnyájan erre törekszünk, de sokszor nagyon rossz utakat választunk. Emlékszem az áprilisi nagy autóbaleset után a postás, ugye, akinek hát ki van adva, hogy mindig Ha te személyesen találkozunk, akkor ajánlja föl, hogy ilyen életbiztosítás, olyan életbiztosítás érdekel, ismerős nyilván mindenki számára. Az autóbaleset után azt mondta nekem, hogy tiszteltes úr, magától többet nem fogom megkérdezni, hogy kér-e életbiztosítást, mert látom magának sokkal magasabb helyen van, mint amit én kínálni tudok önnek. Nézd meg, hogy milyen üzlet alakult ki azért, hogy az emberek hamisan biztonságba érezzék magukat. Az egész biztosítási biznisz erről szól. Vajon tudjuk-e, hogy mi sokkal magasabban vagyunk biztosítva, mint amit egy befizetett havi 2000 forint tud nyújtani? Hányszor kísértettünk meg ebben, hogy az életünket körbevegyük ilyen biztosítékokkal, holott meg van írva, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van, minden. Meg van írva, hogy az ő akarata nélkül egy hajszál sem esett le a fejemről, mi kell még nekem ennél több? Mire vágyok? Miért akarom én biztosítani a holnapomat? Miért nem merem letenni az Isten kezébe? Látjátok, hogy mennyire aktuálisan szólal ez meg? Az előbb azt mondtam, hogy ez egy Zsoltár idézet, azonban a Zsoltárból hiányzik két szó. Talán nem véletlenül hangzott el kísértésben egy két szó nélkül. És ez a két szó pedig a végén ez, hogy megőriz téged minden utadban. És ez a minden utadban hiányzik a kísértésben. Az Isten útján járni, az Isten akaratát végezni, az fog megőrizni engem, nem pedig az, hogy mekkora életbiztosításom van. És milyen érdekes, hogy pont ezt spórolja le a kísértő, ezt a két szót. Pedig ez a lényeg. Ha te minden utadban Isten szerint jársz, akkor nincs szükséged hamis biztonságérzetre. Nincs szükséged erre. És akkor kapcsolódjon itt a végén a teremtés hete gondolat. Mennyit költünk? Mennyit költünk feleslegesen olyan dolgokra, amivel a mi biztonságérzetünket akarjuk nevelni? Mennyit költünk ilyenekre? Egy pofon egyszerű, triviális, nevetséges példa. Talán mi is tapasztaljuk, látjuk az utakon egyre nagyobb divat. Divat lett a gépkocsi vásárlásoknál, hogy ilyen nagy, jeep-szerű autókkal közlekednek emberek. Általában mindig csak egy ember ül ilyenbe. Nyilván 2,5 tonna vas biztonságérzetet ad az embernek, és éppen ezért talán olyan dolgokat is megenged az ilyen sofőr magának, amit mondjuk más nem, felelőtlenebb előzések, stb. Nézzétek meg, hogy ezek a nagy autók, ezek státuszszimbólummá váltak, ezzel valamit mutatni akarok, ezzel én ki akarok tűnni a tömegből, hamis biztonságérzet, hadd higgyék rólam, hogy én megtehetem, közben lehet, hogy hitelből van az egész. Mind-mind. Egy egész iparág épül erre, hogy hamis biztonságérzetet adjon. Testvérek, befejezem. Három kísértést, három területen való kísértést láthattunk. A szükségeink területén, a hatalom területén, és most így végezetül a biztonság, a hamis biztonság területén. Egyikünk sem kivétel ez alól, ezért folyamodjunk ahhoz a módszerhez, amilyen az Úr Jézus Krisztus is, mert mindegyik válaszát így kezdte, meg van írva. Meg van írva. Tudjuk-e, hogy meg van írva? És tudjuk-e, hogy mi van megírva? Olvassuk-e otthon úgy a Bibliát, hogy tudjunk válaszolni a kísértésekben úgy, ahogy ő tudott? Meg van írva. Nem nekünk kell föltalálni, nem nekünk kell túlélni, nem nekünk kell megszakadni. Meg van írva. Nekünk csak ismerni és alkalmazni kell tudni. Hát Isten áldjon meg minket sok győzelemmel, sok ilyen kísértés felett való győzelemmel. Így legyen. Ámen.